Egyszer valaki javasolta nekem ezt a Fegyvertelen katona című filmet megnézésre. És én láttam azt a filmet, és az igazság az, hogy szép történet. Tetszett nekem is. És megfontoltam, hogy még egyszer megnézném, hát csak nem árt meg. De azelőtt úgy döntöttem, hogy azért úgy elcsendesednék, és megkérdezném az atyát, hogy vajon ő is azt akarja, hogy nézze meg azt a filmet. És ahogy elcsendesedtem, és úgy vártam az ő válaszára, jött is a válasz, nem késett sokat. Azt a választ kaptam lélekben erre a kérdésre, hogy bízok-e abban, hogy ő tud nekem jobb filmet adni, mint az a film, az amerikai film. És tud ő nekem olyan filmet adni, amire nekem éppen szükségem van, abban a momentumban, ezen a napon. És igen, hát be kellett lássam azt, hogy persze, hogy igen. És a kérdés fel volt téve, hogy akkor én neked választom azt a 2 órás filmet, vagy tegyük fel, mit tudom én, 3 órás filmet, nem tudom már pontosan milyen hosszú. Vagy pedig azt választom, hogy az Úristen egész éjszaka filmeket vetít nekem. Olyan filmeket, pontosan olyan filmeket, amelyekre szükségem van nekem ahhoz, hogy a lelkemet megelevenítse, elevenen tartsa, megörvendeztesse, megvigasztalja, vagy szembesítse, megfedje, vagy bátorítsa, és felemelje. És hát egyértelműen tudtam, hogy én nem kell filmezzek, hisz a mindenható Isten nekem adja a filmeket minden éjjel. Pont olyan filmeket ad, ami erre szükségem van ahhoz, hogy éljek, ahhoz, hogy az én lelkem ne aludjon be, ne aludjon vissza a világba, mert hogyha visszaalszik, az végzetes is lehet ugye a lelkem számára. Egész éjjel álmokat kaptam megint, tanításokat, álmokat, és nyilván az Úristen nem engedi meg, hogy mindent áthozzak a nappalba, mert a testem nem bírná meg, tehát azt sem tudnám, hogy mivel kezdjem, mit mondjak először, tehát hatalmas teher volna. Így csak annyit enged meg áthozni, amire szükségem van, vagy amiről fontos beszéljek. Mindazonáltal tudom, hogy minden álom, minden éjszakai tanítás, minden éjszakai információ, amit kapok a mindenható Istentől, az ajándék az én lelkemnek, tehát az beépül az én lelkembe, akkor is, hogyha nem tudok róla, ő formálja az én lelkemet, és mindenképp egy olyan kincs számomra, amit én semmiképp nem cserélnék el semmilyen más földi kincsel. Azt láttam éjszaka az első álomban, hogy eljött hozzám egy kedves barátom, és feltűnt az, hogy ő nagyon éhes, mindenképp enni akar. Enni szeretne, és úgy láttam, hogy mindent felfalna, tehát kinyitotta a hüttőt, meg kiszolgálta magát, és nagyon mohón evett mindent. És utána meg azt mondja, hogy kéne csináljunk házi csokoládét. És meg voltam lepődve, hogy miért ilyen éhes ő. Persze már álomban tudtam a választ a kérdésre, hát azért, mert hogyha az ember nem táplálkozik a mindennapi kenyérből, amit ad neki a mindenható Isten, ha az ember nem veszi magához a mindennapi lelki táplálékot, akkor növekszik az ő testi éhsége. A lelki éhségünk kivetül a testi éhségre. És az az ember, aki a lelki éhséget a test által próbálja megélni, az túl sokat fogyaszt, túl sokat eszik és kórosan elhízhat. Miért? Egyszerű válasz emberek, tehát annyira egyszerű, hogy még a vak is látja, a süket is hallja, és bárki megértheti, a hülye is megértheti, hogy mi elsősorban lelkek vagyunk, nem testek. Lelkek, amelyeknek van testük. Nem testek, amelyeknek van lelkük, hanem lelkek, akiknek van testük, járművük. Ezért nekünk a legeslegfontosabb az, hogy tápláljuk a lelkünket. Ahhoz, hogy egy taxi közlekedjen a városban, a legeslegfontosabb az, hogy a taxis, maga a sofőr legyen jól táplált, legyen egészséges. Mert hogyha valamilyen baj adódik az ő járművével, a taxival, akkor ő meg tudja javítani a járművet. Ha nem, akkor elviszi a szerelőhöz. Neki van hatalma a jármű fölött. De hogyha a taxis nem egészséges, akkor maga a taxis sem működik, hiába, hogy a jármű jó állapotban van, nem tudja működtetni. Erre mondja Jézus, hogy a lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én mondok néktek, lélek és élet. Az én beszédem örökkévaló igazság, mondja Jézus. De az ember a lelki éhséget összetéveszti a testi éhséggel, és ahelyett, hogy fohászkodna, imádkozna, kívánna imában lenni, lélekben lenni, a szent lélekkel közösséget vállalni, hogy ő kapjon mindennapi lelki táplálékot, mindennapi kenyeret, ő folyton a testiekkel van elfoglalva. És ezért hízik, és érzi azt, hogy egy ilyen valóságos farkas éhsége van, és felfalna mindent. Hát ezt láttam a barátomon, azt viszont el kell mondjam, tehát fogalmam sincs, hogy a valóságban mi a helyzet. Azt tudom, hogy az Úristen nem hiába ad ilyen álmokat, nem hiába helyez bele bizonyos személyeket az álmaimba. Én ezt az álmot el fogom küldeni neki is, a barátaimnak is, hogy ők ezzel mit fognak kezdeni, az már nem az én dolgom. Én szeretettel is filtéssel fogom elküldeni ezeket az álmokat, ezeket a felvételeket, hogy hallgassák meg, és azáltal kapjanak esélyt arra, hogy szembesüljenek azzal, hogy miben vannak, miben van az ő lelkük, és kívánják a mindennapi lelki táplálékot, mert csak az óvhatja meg őket az elhízástól, a kóros elhízástól, attól, hogy testileg táplálkozzanak. És nem csak, mondjam azt, fizikai eledellel, ami a gyomorba megy, hanem minden testi eledellel. És tudjuk jól, hogy a testnek a legkedvencebb eledele a bűn, emberek. A test legkedvencebb eledele a bűn. Ha az ember nem táplálkozik egészségesen lelkiértelemben, avagy, ahogy Jézus mondja, nem cselekszi azt, amit ő mond, amit a Szentlélek mond neki, az embernek az éhsége rátevődik a testre, és a testét fogja táplálni, de a test felülkerekedik és leuralja a lelket. Ezt sokszor elmondtam, drága embertársak, és szégyellem az, hogy ilyen sokszor el kell mondjam, saját magamért is, a saját nyomorúságom miatt, és másokért is, hogy nincsen halál, emberek. Hogyha az ember az egész életében a testét táplálja, a testért él, a földiekért él, ha a teste hirtelen meghal, nem fog tudni kiszabadulni a testből. A test rá fog rothadni a lélekre. A lélek nem tud elvonatkoztatni a testtől, mert egész életében azt táplálta, azért élt. Nem tud kijönni a testből, más szóval. És ez maga a kárhozat. Emberek, ez maga a kárhozat. Láttam, tudom, hogy milyen, hogy a húgomnak is milyen nehéz elvonatkoztatni attól a sok hazugságtól, attól a sok hamis hiedelemtől, a sok testi szokástól, amit ő bevett a fejébe. Nagyon nehéz, emberek. És sokan megkapták ezt a kegyelmet, és nem éltek vele, hanem visszaéltek. És sajnos be kell valljam nektek, hogy én is visszaéltem. De többé nem szeretnék visszaélni. Azért könyörgöm a mindenható Istenhez, hogy ne engedje, hogy visszaéljek az ő kegyelmével, hanem kapaszkodjak bele abba a mindennapi lelki táplálékba, amit ő ad nekem. Az én barátom, akit láttam álomban, és aki farkas éhes volt, és mindenképpen fel akart falni mindent, ő hát feltehetőleg nem hűséges. Ő elfordult a lélek útjáról, kapott csodákat, kapott jeleket a mindenható Istentől, nem megrendelésre, hanem ajándékba adta neki Isten, álmokat, tényleg csodákat tett az életében. Nem tudom, hogy mit tett vele, hogy befektette-e, elmondta-e az embertársainak, örömmel megosztotta-e azt az örömet, amit ő kapott Istentől, vagy visszazuhant a testbe, a testiekbe, és a testiekért élt. A következő álomban szintén barátaimat láttam, egy velem egykorú pár, hát szinte velem egykorú, mert a számtani középalányos az valamivel kevesebb, mert a hölgy az fiatalabb, mint a barátom. Őket láttam álomban. És azt láttam, hogy egy, hát az ő házukban voltunk, és az ő házuk nagyon modern volt, nagyon fel volt szerelve mindennel. Minden ilyen modern kütyüvel, és a barátom nagyon sok mindent megvásárolt. És hát ugye abban lelte örömét. A házában több képernyő volt, több televízió is volt, több számítógép is volt. De ami érdekes volt az egészben, az az, hogy a képernyők fehér-feketék voltak. És neki abban öröme volt. Ezekben a halott dolgokban neki öröme volt, úgymond. És az ő párja, az ő kedvese, hát láttam, hogy eléggé boldogtalan. A ház tele volt vendégekkel, hivatlan vendégekkel. Olyan vendégekkel, akiknek nem örült az ő párja egyáltalán. Tehát láttam, hogy ő nem boldog. Azonban az én barátom boldog volt. Ez az álomkép egyébként megerősíti azt, amit korábban is láttam, csak Isten itt még bővebben kifejti az, hogy a testnek a táplálása az nem csak a kolbász, nem csak a finom ételek, hanem minden, emberek. A test kényelmét való robotolás, a vásárlási mánia, a sok halott dolog, amit mi megvásárolunk és beviszünk a házunkba, amivel mi magunkat azonosítjuk. Hiába mondja nekem azt valaki, hogy ő nem azonosítja magát, akkor miért vetted meg? Miért tartod benne? A lelked, miért tartod a házadban? És ha minden nap ránézel, akkor te vajon mivel azonosulsz? Miért mondja a mindenható Isten, hogy nézzünk ő rá? Miért mondja Jézus, hogy ő rá nézünk, és akkor nem fogunk elsüllyedni a tengerben, a népek tengerében? Mi meg vásároljuk a halott dolgokat halomszámra, és ugye azok a mi koordinátáink a térben, ugye? Azzal azonosítjuk magunkat, és azzal határozunk meg magunkat, és nem veszük észre, hogy a lelkünk börtönben van. És nincsen igazi boldogságunk, ezért kell kajáljunk, és oly sokat, és ezért kell olyan sok mindent megvásároljunk a testnek, mert nincsen lelki öröm. De sajnos az ember annélkül, hogy észrevenni, belefeledkezik a testi örömökbe, és azt kezdi hinni, hogy a testi öröm, amit ő megvásárolhat, amit ő megkajálhat, amit a szemeivel megnézhet, amit a füleivel hallhat, az valójában lelki öröm. Tehát hangsúlyozom, az ember csak azt hiszi. Tehát az a modern európai világ, amiben élünk, elhiteti az emberekkel, hogy a test örömei, a lélek örömei. De az ő párja, amint láthattam ebben az államban, boldogtalan volt, nem volt öröme. Sok hivatlan vendég ment be a házba, ugye? Ezek a hivatlan vendégek, ezek olyan, mondjam azt, hogy hivatlan szellemiségek. Tehát nem olyan emberek, nem olyan alakzatok, nem olyan ábrázatok, akik szeretnék az igazságot, akikkel örömmel tudna az ember beszélni az Isten dolgairól, a lélek dolgairól, mert hisz csak azok örökkévaló dolgok emberek. Tehát ezt láttam, a fehér-fekete képernyők, hogy a képernyők fehér-feketék voltak, az azt jelenti, hogy amit mi magunknak berendezünk, ez a látványvilág itt a Földön, az ahhoz képest, amit a mindenható Isten kínálna számunkra, az fehér-fekete. De mi már színesnek látjuk, emberek. Mi már annyira hozzászoktunk a halott dolgokhoz, az értéktelenséghez, hogy színesnek látjuk a halott dolgokat, emberek. Tényleg borzalmas. Borzalmas ez. Tehát, és nyilván az ugye leköti a figyelmünket, és mi nem csupán belefeledkezünk a mi földi dolgainkba, a mi halott dolgainkba, hanem sajnos bele is temetkezünk azokba. Ezért mutatta mindenható Isten a tegnapi álomban az, hogy egy ember lement a sírba, tehát láttam, hogy igazából arra gondoltam, hogy netán a húgom meghalt, de nem halt meg, hála Istennek. Még él, egészen pontosan a lelke halott. A lelke még mindig halott állapotban van. Közel volt a feltámadáshoz, de sajnos nem történt meg. Nem fogom ezt én most elemezni, hogy miért nem történt meg. Isten tudja, majd megmutatja, és nyilvánvalóvá tesz mindent. De az, hogy egy ember alászállt a sírba, azt jelenti, hogy visszazuhant a testbe. Ugye vissza a pszichiátriai szerekbe. És emberek, ügyeljetek, mert ebben az illúzió káprázatvilágban, amiben élünk, az ember nem csak belefeledkezik a testbe, hanem bele is temetkezik. Abba a fehér-fekete és szürke világba, amit az ő szemei már színesnek látnak. Emberek, ez nem szín. Aki látta a 13 óra a hullaházban című bizonságtételt, vagy pedig románul 13 óren morga című bizonságtételt, az tudja, hogy Isten országában, az igazi valóságban, amit Isten megteremtett, nincsen nap és hold külön, mert nincsen szükség arra. Nincsenek égitestek. Miért? Azért, mert mindennek saját fénye van. Tehát minden ragyog Isten dicsőségétől, mindennek saját világosság van is, majdhogy nem a szivárvány minden színében tündököl minden, ami létezik, emberek. Ez az igazi színes világ, de az, amit mi berendeztünk magunknak, az fehér-fekete ehhez képest, mert hogyha a nap lemegy, akkor már semminek nincsen sem színe, minden halott. A nap lementével Isten nekünk bebizonyítja azt, hogy minden halott, amiben mi kapaszkodunk, akár még a saját testünk is, vagy a szerettünk teste, a feleségünk vagy a férjünk teste, minden halott, emberek, mert semminek nincsen saját fénye. Azonban Isten gyermekei világítanak, nem csupán átvitt értelemben, hanem ahogy mondja a mindenható Isten, amikor véget ér a földi életünk, elveszítjük a földi testünket, a fizikai testet, és kapunk megdicsült testet, mondjam azt, fénytestet, ami világít, emberek, ami világít. Ezt kínálja a mindenható Isten számunkra, és mi ezt cseréljük le a halott dolgokra és a halott barátokra, akiket nem érdekel az igazság, akiket nem érdekel az Úristen, csak a Jóisten, amit ők elképzeltek. Az Úristen, aki jelentette magát a proféták által, az Úr Jézus Krisztus által, nem érdekli őket. Sajnos, drága embertársak, az van, hogy a házastársak, a férfiak és a nők egymást húzzák vissza a világba. Én ezt egyszer is mondtam a barátaimnak, szeretettel mondtam el, nem mögöttük mondtam, szemtől szembe voltam velük, és elmondtam, hogy értsék meg a lényeget, ne szó szerint vegyék ezt, hanem értsék meg a lényeget. Így rámutattam először talán a hölgyre, mondtam a barátomnak, hogy ő a legnagyobb ellenséged itt a Földön. Tehát rajtad kívül, a te testeden kívül ő a legnagyobb ellenséget, mert amikor te egy picit meggyengülsz, megbetegedsz, abban a helyben ő megjátsza, eljátsza a megváltót számodra. Megy és főzi a teját, és mindent megtesz, hogy tégedet fizikailag helyrehozzon, testileg. Pedig a meggyengülés arra volna, hogy a lelked megerősödjön az Úrban, az élő Isten jelenlétében, hogy szembesülj a bűneiddel, tud őszintén megbánni, picit gyötrődjél, a lelked elevenedjen meg. Tehát amikor te meggyengülsz, hogy a lelked megerősödjön, ő téged vissza fog húzni, vigyázzatok, mit csináltok. És elmondtam fordítva is, hogy ez a férfi, aki melletted van, ő a legnagyobb ellenséged. Miért? Azért, mert amikor te picit meggyengülnél, vagy kicsit olyan megszomorodnál, és vágyakoznál Isten felé, és olvasnád a Bibliát, akkor lehet, hogy ki fog téged gúnyolni, hogy jaj, már megint Isten ezzel? Már megint a Bibliát olvasod, és meg fog szégyeníteni, gúnyolni fog a hited miatt, és egymást visszahúzzátok Ádám és Éva folyton a testbe? Ki ölte meg Ádámot? Emberek, ki ölte meg Ádámot? Isten nem. Az ő segítőtársa. Kellett neki segítőtárs. Ezzel senki ne forgassa ki a szavaimat. Ezzel nem azt mondom, hogy el kell válni. Én nem beszélek a házasság ellen, Isten sem beszél a házasság ellen. Mindazonáltal felhívja a figyelmet, hogyha a férfi számára fontosabb a nőnek a valaga, a lába köze, vagy a nőnek a főztje, vagy az ő bűbája, vagy az ő hizzelgő kedvessége, ha fontosabb számodra, mint az élő Isten szava, a Krisztus szava, akkor te a halál útján jársz, a kárzat útján jársz még mindig. Te kedves anyuka, vagy asszony, vagy feleség, ha számodra fontosabb a férjednek a véleménye, az ő személyes, privát véleménye, mondjam azt, vagy gondolata, vagy meglátása, a fontosabb számodra, mint Jézus Krisztusnak a szava, akkor te még mindig a széles úton vagy, a kárhozat útján vagy. El kell ezt mondjam neked tisztességesen, hogy tudjál róla, hogy ezután, ami következni fog, minden probléma, minden fájdalom, részben annak köszönhető, hogy te nem a teremtőt szavára hallgattál, hanem embereknek akartál megfelelni. Jézus nem hiába mondja azt, hogy ha valaki jobban szereti férjét, feleségét, anyját, apját, fitestvérét, vagy a saját lelkét, mint őt, nem követheti őt az igazságra, az életre, emberek. Ezt olyan nehéz felfogni, hogy ahhoz, hogy mi megmeneküljünk, annyira szerelmesek kéne, hogy legyünk az igazságba, az élőisten szavába, Krisztusba, aki jelképesen vőlegény a Bibliában, hogy teljesen vakuljunk be a szó legjobb értelmében, hogy először persze meghallgatjuk, én is meghallgatom az anyámnak a szavát, hogyha mond valamit, meghallgatom a testvérem szavát, hogyha mond valamit, de ahogy mondta egy kedves művész barátom, azt mondja, hogy én mindent meghallgatok, de nem mindent kultiválok. Érthető? Nem kell kultiválni mindent, emberek. Azt mondja Pál apostol, hogy mindent vizsgáljatok meg, hogyha ha már valamivel találkoztál, valaki mondott neked egy hatalmas okosságot, egy bődületes hatalmas okosságot, ami a pokolba visz, akkor már vizsgáld is meg, mivel a Krisztus beszédével, hogy megfelele a Krisztus beszédének. Hangsúlyozom, emberek, hogy némelyek visszamentek a világba, visszazuhantak a testbe, és a Krisztus szava ellen beszélnek, és kísértik a bizonságtevőket, emberek. Ez is történik most ebben a momentumban. Ilyenek történnek. Ahogy mondta Pál apostol, lepel borult az ő szemeikre. Ők azt hiszik, hogy Istenbe járnak, az ötödik evangéliumban járnak, és nem tudják, mit cselekednek, és kísértik a bizonságtevőket Isten engedelmével. A langyosság miatt kellett Isten ezt megengedje, hogy némelyek visszamenjenek a világba, és kísértsék a bizonságtevőket. Ha élni akarsz, nem kötelező az élet. Előbb-utóbb meg fog halni a testet. És utána vagy kárhozat, vagy pedig mennyek országa van, Jézus Krisztus szavai szerint. Ha élni akarsz, nem menjél bele a játszmákba. Vizsgálj meg mindent a Krisztus szavával, jól ismerd meg, szomjazd az ősz, ha érzed, hogy hitvány vagy, hűtlen vagy a Krisztus szavával szembe, kérjél hűséget. Mert ő megadja azt is, csak valld be, hogy hűtlen vagy és hitvány vagy, és ő megadja a hűséget, hogy legyél szerelmes az ő szavába, hogy az ő szava által tud megvizsgálni mindent, amit hallasz a férjedtől, a feleségedtől, anyukától, apukától, anyóstól és mindenkitől. Még hogyha mennyből leszállt angyal is, hirdetne nektek más evangéliumot, mint ami által úgymond Isten gyermekeivé váltatok, átok legyen, ezt mondja Pál apostol, és te mész bele a férjed játszmájába, a feleséged játszmájába folyton, és nem tudod, hogy mi a probléma, hogy miért jönnek a hamis barátok folyton be a házadba, a hamis vendégek, ezért, mert hűtlenségben vagytok, és az Úristen mindig meg fogja engedni, hogy az ördög bemenjen a házatokba, amíg hűtlenségben vagytok. Ez a szent igazság. Ez le van írva a Bibliában. Ó, atyám, könyörű rajtam, hogy én is értsem meg jól azt, amit mondhatok általad a a Szent Lelked által, és mindenki, aki ezt hallja, értse meg, fogja fel, hogy mi a probléma oka, mi a depresszió oka, mi a pánikroham oka, mi a halálfélelem oka, ez emberek, a hűtlenség, csak sok hivatlan vendég, az, hogy mi még mindig a testért élünk, a földjekért élünk, mint hogyha 200 évet élnénk itt a földön, holott tudjuk jól, hogy a vég az hirtelen fog jönni. Isten sokszor elmondta a proféták által, az apostolok által, Jézus Krisztus által, hogy a vég hirtelen fog jönni. Nem biztos te leszel 100 éves, amikor meghalsz. Lehet, hogy ma volt az utolsó napod, ember. Ügyelj, mit csinálsz. Ügyelj még, hogy meddig élsz vissza Isten kegyelmével. Mert ő a kegyelmet arra adta, hogy éljünk vele, és nem pedig arra, hogy visszaéljünk azzal. Ezeket az államképeket láttam a hivatlan vendégekről. Jaj, még annyit láttam, hogy a barátommal, és hát még annyi, hogy a házban volt egy király. Tehát jelképesen láttam, hogy volt egy ilyen király, volt egy úr a házban, egy ilyen emberszerű király, és tudtam, hogy ő parancsol, ő tartja azt a házat, tehát a ház le van uralva, vagy. Tehát mondom, hogy emberi formája volt. Miért az imet a sátán, az tulajdonképpen az emberi gondolkodás. Az ördög a sátán, az az ördögi emberi gondolkodás. A földhöz ragadt testi gondolkodás. A materiális gondolkodás. És láttam, hogy ő uralja azt a házat. Ő uralja azt a házat. Ezt mutatta mindenható Isten nekem, erről kell beszélni. A következő képben azt láthattam, hogy egy gyönyörű szép folyó mellett vagyunk, és kérdeztem a barátomot, te, hogy ebben a folyóban vajon nem lehetne fürödni, hát nem ilyen szép, tiszta vízű, és láttam, hogy őt nem érdekli, emberek. Hát én megmondom őszintén, hogy én amikor felkelek, és ilyen állam után felkelek, nekem sem igazán van kedvem beszélni, megmondom őszintén. Tehát úgy jönne, hogy elhallgassam, hogy akkor erről ne beszéljek. Annál is inkább, hogy már többször megkerestem őket. Ők hallották, sőt befogadták Istennek a szavát, örömmel fogadták, de vonzza erőst őket is, mint mindenkit. Engemet is valamilyen mértékben vonz a világ, vonzanak a földi dolgok, a testi dolgok, és én is hajlamos lennék inkább azért élni, mintsem, hogy igazi mennyei kincseket gyűjtögessek, mint ahogy mondta az Úr Jézus. Ez a szörnyű igazság, emberek, és hát a barátomot látta olyan, úgy láttam, hogy közömbös, tehát ő nem akar megfürödni, nem akar abba a vízbe bele. Nem akar bemerítkezni, ahogy a szó legszorosabb értelmében, úgyhogy a lelke megtisztuljon teljes mértékben. Ezeket az államképeket kaptam, és az Úristen még a szívemre helyezte, hogy beszéljek egy dologról, és pedig arról, hogy azt mondja Pál apostol egy mondatban az első Korintus levélnek a 15. részében az 56. bekezdéstől. A halál fullánkja pedig a bűn ereje pedig a törvény. Ez fontos megérteni, ezt helyezte a szívemre reggel, a mindenható Isten. Hogy a bűn ereje, a törvény, emberek, aki a testet választja, aki a földieket választja, az törvényben van. Az törvényben van. Hiába valóságban van, és minél több hiába valóságot bűnkövetel az ember. Olvastam az első Zsoltárt sokszor, hogy boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódó székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Nem úgy a gonoszok, hanem mint a polyva, amit szétszór a szél. Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében, mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. És emberek, mi ezt a két szót, hogy gonosz és bűnös, mi hajlamosak vagyunk elbagatelizálni. Jaj, a gonoszok azok nem mi vagyunk, azok valaki más lehet a gonosz, meg a bűnös is. Ezért olvastam ezt már sokszor másképp, hogy boldog ember az, aki nem jár hitetlenek tanácsán. Mi a gonoszság, emberek? A hitetlenség. Bűnösök útján meg nem áll, kételkedők útján meg nem áll. Mi a bűn, emberek? A kétség, a kétszívűség. Tehát, hogy értsük meg, hogy itten nem kell ezeket a fogalmakat túl misztifikálni, hogy a gonoszság, hogy jaj, hát én embert nem öltem, meg nem loptam. Ügyelj, ember, itt a bűn az Jézus szerint nem az, hogy öltél-e, vagy nem öltél, az tök mindegy, öltél, nem öltél. Az már a legalja. Sőt, több gyilkos könnyebben megszabadul, mint ilyen langyos hívők. Ők könnyebben, mert ők legalább nyilvánvalóan van téve, hogy ők bűnösök, hogy ők gyilkosok. De Jézus azt mondja, hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Ezt mondja Jézus. Mert hogyha hinnének én bennem, akkor azt cselekednék, amit én mondok nekik, amit én mondtam nekik. Tehát a bűn nem csak a gyilkosság, meg a lopás, meg a paráznaság, emberek, hanem a bűn az, hogy nem hiszünk ő benne. Tehát a hitetlenség a bűn, emberek, hogy nem hiszünk az ő szavában. Ezt mondja Jézus egy mondatban, hogy a bűn az, hogy nem hisznek az én szavamban, én bennem. Ez a bűn. Tehát az, hogy ki a gonosz? Hát az, aki hitetlen. A gonosz a hitetlen. Ki a bűnös? A kételkedő, a két szívű, a kétfelé sántikáló, aki a földieket is akarja imádni, a földiekért is akar élni, a testiekért is akar élni, de a mennyeiekért is. Értsük meg, hogy a gonosz és a bűnös az, hogy hitetlen és kételkedő, két szívű, a szíve nincsen teljes mértékben a Krisztus kezében, emberek. Akkor most visszatérnék a Pál apostol kijelentésére, miszerint a bűn ereje a törvény. Tehát aki bűnös, aki hitetlen, aki kételkedik, akinek a szíve két helyen van, aki kétfelé sántikál, az a bűnös. Na, a bűn ereje a törvény. Tehát a törvény, ami van a világban, a bűnön keresztül hat ránk, és az töri szét a testet. Azért kell menni egyfolytában a kórházba, azért vagy egészségmániás, azért van szükség multivitaminra és mindenre. Folyton kell aggódja az egészséged miatt, gyógyszer függő vagy. Multivitamin meg különböző ilyen egészség megőrző kütyüket vásárolsz. Miért? A bűn miatt, egészen pontosan a hitetlenség miatt, a két szívűség miatt nem tud elhagyni a gyógyszereket. Mert Isten adja az egészséget, mert ahol ő jelen van, ott nincsen betegség. Ő megadja az egészséget az ő szava mellé. Emberek, a bűn ereje a törvény, emberek. A törvény, ami Istentől van, az adja meg a bűnnek az erejét. A bűn önmagában nem tudna megölni, de mivel, hogy van törvény a világban, Mózes nélkül is. Nem azért van leírva a törvény, mert Mózes leírta, hanem azért van leírva a törvény, mert az mindenképpen van. Mózes azért írta le a törvényt, mert az mindenképpen van. És mindenki, aki bűnt követel, a törvény átka alatt van. Ezt mondja mindenható Isten. A törvény átka alatt van. Tehát a bűnnek a törvény adja meg az erejét, a bűn pedig pusztít. Pusztítja a lelket és a testet, emberek. De mi a bűn? A földhöz ragadtság, a testért való élés. Az, hogy folyton a láthatókra nézünk, és nem a láthatatlanokra. Nem az élő Isten szavára nézünk, hanem a láthatókra. És a láthatók miatt aggódunk, és azok szerint ítélünk. A láthatók szerint ítélünk. Hiába mondja Jézus, hogy ne ítéljetek a láthatók alapján, a láthatók szerint. Minket nem érdekel. És emberek, a törvény rabság. A törvény rabság. A bűn rabság. Tehát Jézus nem azért jött, hogy minket kiszabadítson az Európai Unióból, vagy nem tudom honnan, hanem azért, hogy kiszabadítson a bűn rabságából, mert azt mondja, aki bűnt cselekszik, aki kételkedő, aki hitetlen, az szolgálja a bűnnek, és aki szolgálja a bűnnek, arra hat a törvény, és zúzza szét az ő életét, az ő lelkét, emberek. Ezt olyan nehéz megérteni, hogy a bűn által, a szívemben lévő bűn által jogosítom fel a törvényt, hogy uralkodjon fölöttem a törvény, hogy roncsolja szét teljes mértékben az életemet, a testemet és a lelkemet. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? Kérdi Pál apostol. A halál fullánkja a bűn, emberek. A halál és a kárhozat fullánkja a bűn. A bűn jelentése a hitetlenség. Abból származik minden más bűn, hogy nem hiszünk az Úr Jézus szavában. Szégyeljük az ő nevét és az ő szavát. Gyergyószent Miklóson, Udvarhelyen, Csíkszeredában, Szentgyörgyön, Székelyföldön és az egész világon annyira okosok és intelligensek lettünk, hogy már szégyen az előkellő társaságban, a baráti körben kimondani az ő nevét és az ő szavát, emberek. Így vagyunk, sajnos. A halál és a kárhozat fullánkja a bűn, emberek. A bűn pedig a hitetlenség. A bűn a hitetlenség, a két szívűség, a kételkedés. És a bűn ereje, annál erősebb a bűn, minél erősebb a törvény, de a törvény az ugye erős, az Istentől van a törvény. Isten adja meg a bűnnek az erejét is. És a halál fullánkja a bűn, emberek. Ezt olyan nehéz felfogni. Én nem azt mondom, hogy akkor most sanálkozzál magadon, hogy jaj, hát én nem vagyok elég hűséges, meg ilyen vagyok, meg olyan vagyok, mert ez ilyen hazug, sátáni duma emberek. Én hallom, hogy jaj, hát én így az ember ilyen magából ilyen mártír csinál, hogy jaj, hát nekem ilyen kicsi hitem van, olyan kicsi hitem van, így ilyen alázatoskodik az ember. Tehát nem a szerénységgel van a baj, és az alázattal, hanem a szerénkedéssel, és az alázatoskodással, az képmutatás emberek. Inkább mondd azt, hogy igen, hitetlen vagyok, nincs elég hitem, uram, könyörű rajtam, adjál nekem még több hitet. Lásd be, hogy hűtlen vagy, és kérjél hűséget a mindenható Isten, mert ő ad. Az Úr Jézus nevében, ha kérünk, ő ad. Ne autót, egy új, mit tudom én, férjet, egy új, mit tudom én, valamit, konyhagépet, hanem inkább kérjél a legfontosabbat, hűséget, a Teremtő Isten szavával szembeni hűséget. Az Úr Jézus nevében is megadja azt. Mit jelent az én nevemben kérni? Az én nevemben kérni azt jelenti, hogy az Jézusnak a szava szerint kérni, az ő lelkülete szerint kérni. Ő pedig szeretné, hogy azt kérjük tőle, hogy kérjünk hűséget, ugye? Tehát azt miért ne adná meg, hogyha kérjük tőle? Vagy kérjünk hitet, hogy jobban tudjunk kapaszkodni az ő szavába? Hát emberek, a bűn körülvesz, ez a földhöz ragadság, ez a testiség, ez leuralta az embereket, és az emberek, mint mondtam az előbb is, tévesztik a testi élvezeteket, a testi orgazmust, a lelki örömökkel emberek. Az, amit mi tapasztalunk, a legtöbb ember, a modern európai ember, amit tapasztal, az nem lelki béke, hanem testi öröm, testi élvezkedés. És így mennek az emberek a fehér-fekete képernyőket nézve, amiket őt vittek be a házba, ugye, az ő saját értékrendjük szerint, azokat bámulva, így mennek a pokolba, így megyünk a pokolba, emberek. Az, aki nem bűnös, az, aki hívő, aki hisz, ugye hisz, nem egy vallásban, nem egy szervezetben, hanem az Úr Jézus szavában, benne van az Úr Jézus szava, és valóságosan vágyott arra, hogy ő legyen a legelső az ő életében, és mindenben az ő szavát tanácsul hívja. Tehát kikéri az ő véleményét, és ne emberekre figyeljen, ne a feleségére, ne a férjére, hanem először, mindenek előtt és mindenek fölött az Úr Jézus szavára, mert a férjed téged nem tud megmenteni. A feleséget ért nem tud megmenteni, sem az anyósót. Sőt, azt mondja Jézus, hogy még a saját értelmedbe se bízzál. Nem hiába mondja, aki nem gyűlölte meg a saját lelkét is. Én is meg kell gyűlöljem a saját lelkemet, főképp amikor megláttam, hogy milyen hazug és képmutató vagyok. Meg kell gyűlöljem a saját lelkemet, hogy ne a saját lelkembe bízzak, ne abba higgyek, hanem az ő szavába. Aki gyermek, aki nem kételkedő, aki nem kétszívű, aki nem hitetlen, hanem hívő, az arra nem hat a törvény, emberek. Mert a törvény a bűnön keresztül hat. A törvény, ami hozza a betegséget, a nyomorúságot, a depressziót, a fájdalmat, a veszekedést, a bántalmakat, a pánikrohamot, a halálfélelmet és a halált, az a bűn által jön be az életünkbe, emberek. Ezt kell valahogy megérteni, hogy a bűn által hívunk be mindent, minden idegen vendéget, hivatlan vendéget a életünkbe. Az, hogy jönnek ilyen részeges barátok közbe-közbe, ahogy mondja Jézus, ugye, hogy nem az igazsággal foglalkozunk, hanem inkább a részegesekkel összeülünk, és velük mulatunk, és nevetgélünk a világi dolgokon, ahelyett, hogy az Úr törvényében gyönyörködnénk, ugye? Hogy a lelkünk örvenjen, a lelkünk ujjongjon, az legyen békességben, és ne a testünk. Mert Isten megadja a testnek is, amire szüksége van. De nem úgy, hogy először a test, utána aztán a lélek, hanem először a lélek, emberek. Mert ha a taxis meghalt, a taxi nem ér semmit. A taxis képes megjavítatni, vagy megjavítani a taxit. De fordítva az nem működik. A taxi nem képes meggyógyítani a taxist. Te a taxis vagy, te a lélek vagy. Mire figyelsz, ember? Mire figyelsz? Meddig sántikálsz kétfelé? Addig, amíg hirtelen jön egy szívinfarktus, egy agyvérzés? És egy ilyen szobanövény leszel, nem tudsz már többet felállni? Egy barátomnak a volt férje 7 éven keresztül feküdt a kórházban, mint egy szobanövény. 7 esztendőn keresztül. Két agyvézés következtében. Ezt meg akarjuk várni? Azt gondolod, hogy ilyen csak vele történhet, meg a másikkal, meg a harmadikkal? Nem. Ez veled is történhet. Hogyha azáltal a lelked megmenekülhet, akkor mégis megéri. Ez az ember 7 éven keresztül feküdt a kórházban mozdulatlanul. Nem tudott kommunikálni sem. Jóformán még gesztikulálni sem tudott egyáltalán semmit. De miért? Minek következtében? A bűn következtében, emberek, a paráznasság, a szabadosság, a jólét következtében kapott 2 agyvérzés, és ennyi volt. És Isten olyan kegyelmes volt, hogy a volt felesége közben megismerte a Krisztust, befogadta a szívébe, és egy alkalommal Isten indította őt, hogy menjen be a kórházba, a Covid időszak alatt volt ez. És bement a kórházba, és Szentlélek által ő beszélt a volt férjének arról, hogy vele mi történt, Isten őt hogyan mentette meg. hogy szembesítette a bűneivel, hogy milyen bűnöket követett el, ugye a házasságtörés, meg a paráznaság, meg minden, meg az okkultizmus, meg a reiki, meg a jóga, meg minden okkult dolog, ami őt megfertőzte, és lelki gyötrelemeket adott neki, megvallotta a bűneit neki. Elmondta, hogy Istenet hogyan mentette meg, és a volt férje elkezdett könnyezni. 7 éven keresztül nem voltak könnyek emberek. Nem tudott ő kommunikálni. És elmondta számára, hogy neked is van szabadulás. Neked is ehhez nem kell test. Az Úr Jézus bemegyön a lelkedhez, a lelkedbe, és megszabadít téged, ha kéred a lelkedben, a szívedbe, és ő is kérte. Utána pedig nem sokkal megboldogult emberek. De meg kell ezt várni, hogy lebénuljunk, meg kell várni a szívinfarktust, meg kell várni a szívműtétet, meg kell várni a gyomorrákot, meg kell várni az agydaganatot, meg kell várni mindent. A bűn miatt, a paráznaság miatt, mert nem tudunk elszakadni a paráznaságtól, és nem is kérünk Istentől segítséget, hogy szakadjunk el a paráznaságtól teljes mértékben. Hogy legyünk szabad gyermekek, szabadok lélekben, nem vágysz a szabadságra? Nem látod, nem veszed észre, hogy a rothadó, bűzlő testenek a rabja vagy még mindig? Neked ez jó? Jó, hogy a rothadón, a rothadásnak a rabja vagy még mindig? Hogyha a rothadás rabja vagy most, amíg ész ebben a földön, a rothadásnak, a bűznek a rabja vagy, akkor mi leszel, amikor a tested meghal? Belemelsz ebbe gondolni? A mindenható Isten könyörüljön rajtunk. A szabadulást tudjátok, hogy hol van? Nem egy vallásban, nem a katolikus templomban, nem a gyülekezetekben, hanem térden, az Úr Jézus Krisztusnál. Mindenki, aki segítségül hívja az ő nevét, megmenekül, aki vállalja a szembesülést és a tisztulást, és a bűnei bocsánatát megkapja, meg fog kapni mindent, emberek. De nem sántikálhatunk kétfelé. Azt mondja a Pál apostol, hogyha embereknek akarnék megfelelni, a Krisztusé nem lehetnék. Én is, hogyha embereknek akarnék megfelelni, embereknek is meg akarnék felelni, a Krisztusé nem lehetnék. De kinek akarsz megfelelni? A férjednek, a feleségednek, anyósodnak, apósodnak, a polgármesternek és mindenkinek? A testednek? A fit testednek? Az illatos testednek? Kinek akarsz megfelelni? Vagy az élő Istennek? Az igazság szavának, ami örök élet? Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!